kegyelem nektek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Szent Fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 397-es énekkel. 397-es ének így kezdünk. Megáld a nagyúság, előtt Urad a Krisztusát, jelent el, neked mi félretes a koronát, az élet. 397-es énekkel kezdjük az Isten tiszteletünket. Kedves gyülekezet, tehát imádság előtt hallgassátok meg a már említett szakaszt, amely megtalálható Jób könyvének 14. részében a következőképpen. Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő, mint a virág kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék és nem állandó. Még az ilyen ellen is felnyit az éjszemedet. Tennem magaddal szemlékbe állítasz éjjeljen. Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki. Nincsenek én meghatározva napjai, az ő hónapjainak számát te tudod, határt vetettél neki, amelyet nem hág határt. Forduljál azért tőle, hogy nyugodalma legyen, hogy legyen napjában annyi öröme, mint egy véresnek. Mert a fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megaggódik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban törzseke. A víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad. Úgy fekszik le az ember, és nem kell fel, az egek elmúlásáig sem ébred meg, nem költetnek föl az ő álmomból. Vagy ha engem a holtak országában tartanál, rejtegetnél engemet addig, amíg elmúlik a te haragod. Határt vetnél nékem, aztán megemlékeznél rólam. Ha meghal az ember, vajon feltámadik, akkor az én hadakozásom minden idejében reménytelenék, miben elkövetkeznék az én elváltozásom. Szólítanál, és én felelnék neked, kívánkoznál a te kezednek alkotása után, de most számlálgatod az én lépéseimet, és nem nézel el az én vétkeimet. Gonoszságom egy csomóban van bepecsételve, és hozzáadod bűneimhez. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 405-ös ének, első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez, beteg szívem, lát, szűzdele, de a te jelenlétedből mindig erő árad. Olyan elgondolkodtató, jó panaszszava, aki nem érezte a te jelenlétedet, és eszünkbe kell, hogy juttassa Krisztus fölkiáltását, én Istenem, miért hagytál el engem? Hiszen a legnagyobb probléma, a legnagyobb baj mindig az, ha nem érezzük a te jelenlétedet, és üresség vesz bennünket körül. Miközben tudjuk jól, mert ígéreteidben ezt fogalmaztad meg, hogy te csendben figyelsz és nézel bennünket, csendben vágyakozol arra, hogy legyen tisztességes téged követő ezen a földön, mint ahogy Jób esetében ugyanezt vártad el tőle, hogy tekinthess ő rá úgy, hogy dicsekedni valód legyen, és ugyanezt várod el tőlünk, hagyj vehessél büszke azokra, akik téged követnek, ellenálló minden olyan dolognak, ami eltávolít tőled, ami szembe megy a te akaratoddal, ami másként fogalmazza meg az élet értelmét, mint ahogyan te ezt megteszed. Örökké való Isten, hagyj tegyük kezedbe az előttünk álló alkalmat, szenteld meg az igét, hogy lehessen olyan, mint ahogyan te ezt elmondtad, két évi kard, amely eljuthat a velőkig. Rámutathat kinek-kinek arra a pontjára, ami esetlegesen nincs még a te uralmad alatt, hiszen neked minden vágyad az, hogy adjuk át teljességgel, őszinte odaadással a mi életünket, és kérjünk arra, hogy vedd kezedbe, formáld az életünket úgy, ahogy ez neked tetszik. Hagy könyörögjünk most hozzád közösen, mi atyánk kész vagy a mennyekben, szenteltessék meg a nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk el kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 14-es énekkel, de mielőtt ezt elénekelnénk, az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és miután ők elénekelték azt, amivel készültek, már a 14-es énekkel fogjuk folytatni Isten tiszteletünket.
Thank you.
gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható Lukács evangéliumának 11. részében a 29. versszakkal kezdődő és 35. versszakkal befejeződő szakaszban ezt ülve hallgassátok meg. Lukács evangéliumának tehát a 11. részéből a 29. versszakkal kezdődő szakaszából így szól Isten igéje. Mikor pedig a sokasság hozzágyülekezett, kezdte mondani: e nemzetség gonosz jelt kíván, de jel nem adatik neki. Bocsánat, rosszul olvasom, nem gonosz jelt, hanem ez a nemzetség gonosz és jelt kíván. De jel nem adatik neki, hanem ha Jónás prófétának ama jele. Mert miképpen Jónás jelül volt a Ninive belieknek, azonképpen lesz az embernek fia is e nemzetségnek. A délnek királyné asszonya föl kell majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallgassa a Salamon bölcsességét, és íme nagyobb van itt Salamonnál. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására, és íme nagyobb van itt Jónásnál. Senki pedig, ha gyertyát gyűjt, nem teszi rejtekben, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy aki bemennek, lássák a világosságot. A testnek lámpása a szem, ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétségé ne legyen. Egy nagyon érdekes hivatkozása van itt Jézusnak, és nem csak ez a hivatkozás érdekes, hanem az is, amit önmagáról mond, mert kevésszer szokta önmagát előtérbe helyezve valami olyasmit mondani, ami az ő igazi küldetéséről szól, és hogy az olvasó, a jelenlévő őt helyi értékének megfelelően tudja kezelni. Jónás jeléről beszél itt az ige, és nem csak ő, hanem nem csak az ige, hanem maga Jézus is, és egy picit próbáljunk meg elgondolkozni azon, hogy mit is jelent ez a jónási jel, vagy ki is volt Jónás. Jónás a kis próféták, vagy Jónás könyve a kis próféták között van, és nem azért, mintha maga mondandó valami kicsinséget tartalmazna, hanem a terjedelme miatt találhatjuk ott ezt a rövid könyvet, és ennek a könyvnek az egyik érdekessége az, hogy maga a próféta van a középpontban, és nem az a profécia, amit elmond, legalábbis első látásra. És nyilván, ha most csak a proféciát nézném, és nem a profétai személyt, akkor annyit mond proféciaként Jónás, hogy térjetek meg, mert 40 nap múlva lecsap Isten haragja. És ez elegendő ahhoz, hogy megtérjenek zsákruhába, öltözzenek, és azokat a bűnöket, amelyeket elkövettek, megbánják, és Isten elnézze nekik. Egy rövid mondat, ez a profécia. Ezért fedezik fel, vagy ezért mondjuk azt, hogy itt a proféta személye van a központban, és talán arra kell fókuszálnunk, hogy megértsük, hogy mit is akar e könyvön keresztül üzenni a Szentírás, az örökkévaló Isten. 4 részből áll mindössze ez a könyv, nem egy hosszú történet, és ez a 4 rész is elég arra, hogy már azon is vita legyen, hogy mikor is élt Jónás, ha egyáltalán élt. Kétfajta nézet van, az egyik második Jeroboám idejében, hiszen ott meg van említve az ő neve, mint próféta név. Ez az időszámításunk előtti 8. évszázad. Vagy pedig Ezrás korában élhet, hiszen maga az az üzenet, amit hordoz, hogy az a történet, amibe bele van ágyazva Jónás próféta története, az inkább arra a korra érvényes, vagy arra a korra jellemző. Sokan mégis második Jeroboám idejére teszik az ő életét, akiről egyébként nagyon-nagyon keveset tud a szakirodalom. Nem tudunk sok mindent, talán csak annyit, hogy mit jelent az ő neve. De egy-két utalás van az ő nevére, vagy az ő jelenlétére, és talán többször fordul elő a Biblia második részében az ő neve, mint az első részében. Miről is szól az ő küldetése? El akarja küldeni őt Isten egy asszír városba, Ninivébe, pedig Asszíria a vérontó jelzőt viseli magán Nehémiás próféta után, és nyilvánvaló, hogy Jónás, aki hűséggel követi az Urat, nem akarja lenyelni ezt a küldetést. Hogy jön ahhoz az örökkévaló, hogy egy ilyen vérkapó város számára kegyelmet hirdet? Hogyan egyáltalán ahhoz az örökkévaló, hogy nem csak azok számára kínálja fel a kegyelmét, akik számára Jónás, vagyis fogalmazzak, akik számára Jónás megfogalmazza azt, hogy megérdemlik a üdvösséget. Eszembe jut egy filia, ahova jártam sokáig szolgálni, és ott a házi asszony, egy házi bibliakör volt ez, úgy döntött, hogy nem mindenki jöhet be az Isten tiszteletre, mert vannak alkalmasak, vannak olyanok, akik számára nyitva áll az ő háza és az Isten tisztelet, és vannak, akik meg nem érdemlik ezt meg. Nyilván, ha magán lakásban folyik az Isten tisztelet, akkor ezt tudomásul kell vennie az embernek, hogy nem mindenkit enged be az illető a házigazda házába. De vajon tényleg így van, hogy Isten válogat, ki az, aki jöhet, és ki az, aki nem jöhet? Ki az, aki számára fölkínálja az ő kegyelmét, és ki az, aki számára nem. És így rögves láthatjuk, hogy a jónási indulat, a Jónás prófétai attitűd, ha tetszik, már is tetten érhető, és folyamatosan él velünk együtt, hiába az Úr népének valljuk magunkat. Nem tudunk talán ebből a szemléletből megtérni. Hogy jön ahhoz az örökké való, hogy fölkínálja Ninivének a kegyelmet? Annyi bűn terheli Ninivét. A Ninive fogalmazza meg Asszíriát. Annyi bűn, nyomorúság, gyilkosság, vér tapad Asszíriához. Hát hogy jön ehhez az örökkévaló? És bizonyára, ahogyan ez az én ismerősöm is válogatott azok között, akik próbáltak volna az Úrhoz közeledni, úgy a mi számunkra is kérdés az, hogy vajon tényleg mindenki számára fölkínálja az örökkévaló a kegyelmet. Iszlám veszély van, szokták hangoztatni, ahelyett, hogy annak örülnénk, hogy bizonyságot lehet tenni az örökkévaló Istenről, aki egy közös alap, hiszen ugyanúgy az örökké való Isten tisztelik, de lehet Jézus Krisztusról prédikálni, vagy annyi minden történik manapság a környezetünkben, aminek nem örülünk, és sajnos sokszor keresztényként is butaságokat, bolondságokat beszélünk, ahelyett, hogy látnánk, mennyi lehetőséget ad az örökké való arra, és ahhoz, hogy lehessen az örökké való Isten szeretetéről prédikálni. Jónás inkább úgy gondolta, hogy az akkor ismert világ legcsücskébe, Tarsisba elfut, ez a spanyol partoknál van valahol, nem tudom egész pontosan, hogy hol, de valahol ott, és majd ő arra felé megy, és akkor biztos nem kell neki ezt a kényes szolgálatot elvégezni. Nekem mindig izgalmas volt ebben a történetben az, hogy Isten nem mond le Jónásról. Nem mondja azt, hogy jó van, ha Jónás nem akar elmenni, akkor elküldöm az Ezrás nevű prófétát, most csak mondtam persze egy nevet. Hanem ő Jónással akar kezdeni valamit. Ő szeretné, ha Jónás megértene valamit. Igen, fontos lesz ez a jellel kapcsolatban, hogy most mi is a Jónás jele. Vagy ki számára akar jelet adni az örökkévaló. Azzal kell szembesülnie a prófétának, hogy azok a hajósok, akik pedig nem az örökkévaló Istent imádják, sokkal tisztességesebbek bizonyos szempontból, mint ő. Ő levonul a hajó gyomrába, hogy ne is hallja és ne is lássa azt a vihart és kapkodást, ami a hajón van, miközben pontosan tudja, hogy miatta van ez a cirkusz. Majd amikor nincs már menekvés, és el kell mondania, hogy mi miatt van ez a cirkusz, ezek a pogány emberek nem akarják őt a habok közé vetni. Arra kellett gondolnom mindig, hogy ez az első osztály Jónás számára. Akiknek ő nem akarta hirdetni az evangéliumot, az Isten üdvözítő kegyelmét, az Isten irgalmát, azok irgalmasságot gyakorolnak felette. Aztán jön a nagy hal, és erre szokták azt mondani, hogy mesés elemekkel van tele Jónás könyve, hiszen melyik nagy halba férne bele egy ember, vagy hát nem láttak még ilyet. Babics énekli meg a Jónás könyvét, és ismerhetjük innen is ezt a történetet, ő ott nagy cethalról beszél. A Szentírásban csak nagy hal van. És érdekességképpen nem olyan régen olvastam, hogy volt egy modernkori Jónás, egy bána vadász, aki megszigonyozott egy nagy cethalat, majd kiesett a vízbe. Azt hitték a társai, hogy meghalt, majd egy-két nap múlva a partoknál megtalálták a kimúlt bálnát, és azt vették észre, hogy mozog valami a gyomrába, fölvágták a gyomrát, és benne volt ez a bálnavadász, akinek annyi baja lett, hogy megőszült, és a bőrén viselte azt a sav mennyiséget, amit a gyomorban át kellett élnie a hajának, vagy az arcának, és ezt feljegyzi a irodalom, ez az 1800-as évek végén volt, és persze nem az a kérdés, hogy nekünk minden áron bizonyítani kell azt, hogy Isten által
közölni való dolgok, azok úgy igazak, ahogy vannak, hanem nekünk bizonyságot kell tenni arról, hogy ami számunkra kicsoda az örökkévaló Isten. Vajon azzal, hogy Jónás hátat fordított és másfelé ment, prédikált-e az örökkévaló Istenről? Egyesek számára valószínűleg igen, mert hisz azt hallották, amit hallani akartak. De Isten nem ezt akarta. Isten mást akart üzenni Jónással, és ahogyan Jónás elmenekült, az Isten utána ment Jónásnak, és nem hagyott neki addig békén, míg azt nem hirdette, amit Isten akart üzenni az embernek. Ó, micsoda perspektíva nyílik meg a hívő ember számára. Vajon azt prédikálja, azt közvetíti, amit az örökkévaló Isten akar, vagy ez mindig úgy alakul, ahogyan én szeretném átformálni az üzenetet. Vajon az mindig az, amit az Úristen akar közvetíteni az emberek számára, minden pillanatban vajon olyasmi hallanak, amit Isten akar? Isten mindenképpen Jónásra akarja bízni ezt az üzenetet, és ez engem megrendít. Mert micsoda bizalom ez? Nem nyugszik bele az örökkévaló Isten abba, hogy az ő szolgája mást mond. Valami olyasmi, mint többször elmeséltem már egy vidéki élményünket, amikor egy nagyon buta gyerekbe próbált egy tanítónéni valamit vele diktálni, és megkérdezte a feleségem tőle, hogy de Erzsike néninek hittek. Erzsike néni, mi értelme van ennek? Soha nem fogja megérteni. A agyi kvalitásai nem olyanok. Azt mondta, hogy nem. Egyszer majd csak beugrik neki valami. Az örökkévaló Isten is így viszonyul hozzánk. Ad egy feladatot, és azt már régóta lehet tudni, hogy Isten nem fogja fékezni Jónás engedetlensége. Ő akkor is elvégzi a feladatot, vagy elvégezteti a feladatot, ha Jónás ezt nem akarja megtenni. Lehet, hogy mással, de itt most nem erről van szó, hanem ő Jónással akarja elvégeztetni. Végre megérti Jónás mindazt, amit Isten rajta keresztül üzenni akar, és elmegy. Ennyi a profécia. Még 40 nap, és itt van az Isten ítélete, és mindenki zsákruhába öltözik. Azt várnánk ebből a történetből, hogy Jónás boldogan ott van, és megalapít, vagy 6 gyülekezetet, hiszen 3 napi járóföld még egyik végéből a másikba átmegy Jónás, de ő haragos. Haragos, mert tudta, hogy ez lesz a vége, és nem fog lesújtani Isten ítélet. Akkor meg minek prédikálni? Hogyha nem láthatom azt, hogy az örökkévaló Isten, amit ígér, az úgy van. Olyan szívesen látnám azokon az ítéletet, akiket most itt hosszú-hosszú sorba fel tudnék sorolni. Jönnek Jézushoz, és jelet kívánnak. De azt mondja Jézus, hogy ez a nemzetség gonosz. Azon kezdtem el gondolkozni, már nem először jut eszembe ez, hogy micsoda retorikai fogás ez. Összegyűlnek rengetegen, és Jézus pedig azt mondja, hogy gonoszok vagytok. Azon gondolkoztam, hogy hányan vették a kalapjukat, ha lett volna akkor kalap, nem tudom, hogy volt-e abban a formában kalap, ahogyan ez aztán később a fogalmaink közé beköltözött, és ott hagyják. Hát ezt nem akarom végighallgatni. Én most azért jöttem ide, hogy profitáljak valamit ebből az előadásból, és azt kell hallanom, hogy gonosz vagyok. És akkor elkezdi sorolni Jézus azt a sok-sok dolgot, ami miatt úgy gondolja, hogy ez a nemzetség gonosz. Nem fog nekik adatni más jelmondja, csak a Jónás prófétának a ma jele. Valaki egyszer azt a kérdést tette fel ezzel kapcsolatban, hogy vajon a ninivelyek tudtak arról, hogy Jónás a nagyhalnak a gyomrában utazott, és ők ezt vették volna jelnek. Én nem gondolom, hogy ninivelyek látták, amint a nagyhal kirakta őt a parton. Bár ezen a nyomon is el lehetne indulni, amint mondjuk két játszó gyermek a tengerparton éppen köveket akar kacsáztatni a víz tükrén, és egyszer csak feljön egy hatalmas hal, és kitesz egy zavaros tekintetű, kócos, hínáros fej, és még sorolhatná az ember prófétát, és elrohannak, hogy micsoda érdekes dolog történt a tengerparton. Így is el lehetne indulni, és aztán híre megy annak, hogy jön valaki a városba, aki micsoda furcsa szállító járművel érkezett ide hozzánk. Nem olvasunk egy szót sem erről, és én inkább arra hajlanék, hogy nem ez a Jónás jele, miközben persze Jézus itt a kereszt halálára utal, és arra utal, hogy 3 nap ő a föld gyomrában lesz, és majd 3. napon föltámad az ő halottaiból, és persze üzeni mindazt, amit mi tudunk, ami a mi lehetőségünk arra, hogy Istennel megbéküljünk. Mi a Jónás jele, amire Ninive megrázkódott és zsákruhába öltözött? Nekem is van egy ismerősöm, aki állandóan azzal gyötör engem, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, és mindig türelmesen el kell mondanom, hogy szerintem miért van, és mindig erről elbeszélgetünk, és mindig azzal zárja le a dolgot, még nem jött és nem fogott vele kezet. És most, amikor ezzel az ige szakasszal foglalkoztam, eszembe jutott ő is, hogy annyi minden történik az életünkben, annyi jele van annak, hogy Isten beleszólt a mi életünkben, hogy hív minket, hogy megszólított minket. Mi kell még? Mit tegyen még az örökkévaló Isten, hogy elhívd, hogy ő szeret és jót akar neked? A hita nem látott dolgokról való meggyőződés. Lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Nem működik a dolog, hogy ha én empirikus módon akarok az örökkévalóhoz folyamodni, muszáj hinned ahhoz, hogy megértsd, mennyire szeret ő téged. Mi hát a Jónás próféta jele? Én hajlanék rá, bár soha nem szerettem szájbarágósan valahogy lezárni a mondandómat, mert arra gondolok most is, hogy ezerféle dolog lehet ebben a történetben is jel. Igen, lehet a szett hal. De én inkább arra gondolok, hogy lehet az az üzenet, amit Jónásnak vinnie kellett, az ige. Az, ami elhathat a szívekig és a velőkig, amely rámutathat mindarra, ami Istentől távol tart. Ma, ha hallod az ő szavát, ne keményítsd meg a szívedet, mert nem tudod, hogy meg fog-e szólítani még egyszer az örökkévaló Isten. Mi hát a Jónás próféta jele? Mi az, amitől a niniveiek zsákruhába öltöztek? Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, mondja Jézus, sem béka alá, hanem gyertartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. A testnek lámpása a szem, ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested világos lesz, ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, amely te benned van, sötétség ne legyen. Eszembe jutott Jónás, ugye nem nehéz eszébe jutni az embernek, hiszen előtte pár versszakkal még ő róla beszélt a Jónás jeléről. Adva van egy próféta, aki számára világos minden. A benne levő világosság vajon sötétség lett? Igen, egy percig sötétség lett, és Istennek helyre kellett igazítani, és ahogyan már mondtam, nagyszerű dolog, hogy Isten nem akarja, hogy Jónás elveszten. Ugyanúgy nem akarja, mint ahogy azt sem szeretné, ha Ninive elveszne. Jónás emlékét ma is őrzi egy domb, valami olyasminek hívják, hogy Nebi Julus, Jónás dombja, ez azon a vidéken van, ahol Irak területén, ahol harcok folynak, és valahol azon a területen, ahol Ninive állt, Mostár környékén valahol, őrzik az emlékét. Mitől olyan érdekes Jónás? Attól, hogy Cetha gyomrában utazott, vagy attól, hogy Isten üzenetét volt kénytelen küldetni. Az ő neve azt jelenti, hogy galamb, és nekem eszembe jutott a galambról Noé bárkája, amikor a galamb kiszáll, és nem tér vissza többé. Viszi először az olajfaágat, a békességet, az üzenetet. Mi hát a Jónás jele? Mi az, ami hasonlóvá teheti az örökké való fiúhoz, hogy milyen nagyszerű lenne, ha megértenénk, és többé nem azon gyötrődnénk, és azon számolgatnánk, hogy hányszor kellene Istennek jelet tenni a mi életünkkel kapcsolatban, ahhoz, hogy merjünk neki hinni. Elküldte a szabadítást, aláhúzta még egyszer azt, hogy ugyanúgy, ahogy Jónás esetében, az ő esetében és az örökkévaló Isten békesség követeként használta őt fel, nem lenne elég ennyi?